Isten igéjét János első leveléből, a negyedik részből olvasom, a hetediktől a 21. versig. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent. Aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg az Istent, mert Isten szeretet. Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk ő általa. Ez a szeretet, és nem az, hogy ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. Isten soha senki nem látta, ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretete lett teljessé bennünk. Abból tudjuk, hogy benne maradunk, és ő mi bennünk, hogy a maga lelkéből adott nekünk. És mi láttuk, és mi teszünk bizonyságot arról, hogy az Atya elküldte a fiát a világ üdvözítőjéül. Ha valaki vallja, hogy Jézus a Isten fia, abban Isten marad, ő pedig Istenben. És mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amellyel Isten szeret minket. Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is ő benne. Abban lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé, mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. Mi tehát azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. S ha valaki azt mondja, szeretem Isten, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug, mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét is.
Jöjjetek, úrvacsorás Isten tiszteletünk kezdetén, legyünk egyek hálaadásban, Isten magasztalásában, bűneink megvallásában, fennállva imádkozzunk. Magasztalunk téged, mennyei királyunk, azért, mert a te kegyelmedből itt lehetünk, a te házadban, a te kegyelmedből magasztalhatunk téged, imádhatunk téged, és megvallhatjuk, hogy te vagy az Isten, nincs más rajtad kívül. Te vagy az, akiért érdemes élni, te vagy, akinél ott vannak a létünknek a végső válaszai. Te vagy az, aki tudsz bennünket irányítani ebben az életben. Te vagy az, aki megadod tényleg minden tekintetben az útmutatást számunkra, amikor azt érezzük, hogy elveszettek vagyunk. Te vagy, aki megnyitod a szemünket. És hosszan tudnánk, Urunk, sorolni, hogy ki vagy te nekünk. És bocsáss meg, hogy sokszor ennek ellenére, hogy sokat tartunk rólad, és el tudjuk mondani, hogy mit hiszünk rólad, mégis a tetteink is az életünk nem tükrözik a hitünket. Olyan könnyen azt mondjuk, hogy milyen sötét és hazug ez a világ, amiben élünk, miközben mi magunk válunk hazuggá, amikor szeretünk téged, de nem szeretjük a testvéreinket. Olyan egyszerű és világos az igének a fedése és az ítélete felénk, és így szeretnénk most megállni előtted bűnbánattal, Istenünk. Bocsáss meg, amikor tényleg nincs harmónia a között, amit hiszünk, és amit igaznak tartunk, és amit a mindennapokban teszünk. És úgy jövünk eléd, Urunk, hogy nagy fogyatkozásaink vannak a szeretetben. Nagyon sok mindent tudunk a te szeretetedről, és lehet, hogy tapasztaltunk is. És annyira keveset élünk meg ebből. Bocsáss meg, hogy sokszor tényleg az kerül a középpontba, hogy mi mit tettünk érted, és mi hogyan szeretünk téged. Bocsáss meg, hogy akár a dicsőítésben, akár az Isten tiszteletben arra vágyunk, hogy átélhessük azt, hogy milyen jó érezni azt, hogy Te szeretsz minket, és milyen jó ezt kifejezni. Milyen jó elmondani, hogy mit jelent ez nekünk. És bocsáss meg, amikor ez kerül a középpontban. Urunk, bocsáss meg azokat a rossz gyümölcseinket, amiket termünk a szeretetlenségből fakadóan. Könyörgünk azért, hogy bocsáss meg nekünk, amikor nem szeretjük egymást, és ott van a szívünkben a harag, a gyűlölet, és nem csak hogy felmerül ez, hanem engedjük, hogy elhatalmasodjon rajtunk. Bocsáss meg az ítélkezést, amikor megítélünk másokat, másoknak a tetteit, a hozzáállását, az életét. Amikor messze menő következtetéseket vonunk le egy-egy tettből, amit látunk. Bocsáss meg, amikor megvetjük a másik embert, talán azért, mert nem úgy gondolkodik, mint mi, vagy szerintünk nem túl jó. Bocsáss meg, Urunk, amikor a szeretet helyett a hidegség és a távolságtartás van bennünk mások felé, akár a gyülekezetben, akár a mindennapokban, a családunkban, vagy a munkahelyünkön. Bocsáss meg, Urunk, amikor hallgatunk inkább az előítéleteinkre, a szokásainkra, az elképzeléseinkre, és nem engedjük azt, hogy tényleg Te beszélj nekünk arról, hogy milyen a másik ember. Bocsáss meg, amikor egyszerűen elzárkózunk a másik elől, amikor nem osztjuk meg magunkat egymással. És Te látod, Urunk, hogy mi minden van mindezek mögött, hogy ott van a hitetlenség, ott van a szívünknek az önimádata, és lehet, hogy ott van önmagunknak a megvetése is. És bocsáss meg, amikor önmagunkat nem tudjuk elfogadni olyannak, amilyennek Te teremtettél. Urunk, valóban a teljes szeretet kiűzi a félelmet, és aki félelemben él, abban nem lett teljessé a Te szereteted. Könyörülj rajtunk, Urunk, hogy a félelmek ne békjúzzanak meg bennünket. Bocsáss meg, Urunk, amikor elhittük, hogy a félelmeinknek igaza van. Amikor elhittük, hogy így kell lennie, hogy félelemben kell élni. És könyörülj rajtunk, amikor mi magunk is a félelem eszközével éltük a kapcsolatainkat. Bocsáss meg, amikor másokat megfélemlítünk, és úgy gyakoroljuk a hatalmunkat mások felett, hogy a félelem az eszközünk. Amikor megvonjuk mástól a szeretetünket. Urunk, annyira nagy a sötétség a világban, és sokszor magunkban is ugyanezt tapasztaljuk és látjuk. És amikor ezzel szenvesülünk, és a igédben előttünk van, hogy milyennek kéne lenni a Te szereteteddel beteljesedett életként, akkor kiáltunk hozzád, és feltör belőlünk a kiáltás, hogy szabadíts meg. Szabadíts meg, Urunk, Jézus Krisztusért, a Te egyetlen fiadért, a tökéletes áldozatért, aki azért jött el, hogy teljessé legyünk a szeretetben. Szabadíts meg, hogy ne uralkodjon bennünk a félelem és a sötétségnek az ereje. Szabadíts meg, hogy mi magunk is szabadok legyünk szeretni. Kérünk, hogy hallgass meg bennünket, és így hozd a megújulást, a megerősödést számunkra ezen az Isten tiszteleten. Árasz ránk a Te szent lelkedet, mert ahol a Te lelked van, Urunk, ott van a szabadság. Amen.
Istenek igéjét Márk evangéliumának a 11. fejezetéből olvasom, a 20. verstől a 26. versig. Korán reggel, amikor elmentek a fügefa mellett, észrevették, hogy az gyökerestül kiszáradt. Péter visszaemlékezve így szólt hozzá, Jézushoz. Mester, nézd a fügefa, amelyet megátkoztál, kiszáradt. Jézus így válaszolt nekik. Higgyetek Istenben. Bizony mondom nektek, hogy aki azt mondja ennek a hegynek, emelkedjél fel és vesd magadat tengerbe, és nem kételkedik szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, az megtörténik, annak meg is adatik az. Ezért mondom nektek, higgyétek, hogy mindazt, amiért imádkoztok, és amit kértek, megkapjátok, és meg is adatik nektek. És amikor megálltok imádkozni, bocsássátok meg, ha valaki ellen valami panaszotok volna, hogy mennyei atyátok is megbocsássa nektek vétkeiteket. ha pedig ti nem bocsátotok meg, mennyei atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Jézusnak ezek a szavai az imádságról minden alkalommal zavarba hoznak, amikor olvasom őket. Mégpedig azért, mert aki rendszeresen vagy rendszertelenül imádkozik, sőt, aki életében csak egy-két alkalommal könyörgött, kétségbeesve Istenhez, valószínűleg azonosulni tud ezzel a nehézségemmel, hiszen a legtöbben átéltük, hogy amennyire csak telt, hittel könyörögtünk, kitartóan kértünk, és nem úgy lett. Nem gyógyult meg, nem fordult vissza a pusztító, önpusztító útról, nem változtak meg a kétségbeejtő körülmények, nem ugrott a hegy a tengerbe. Ha rendszeresen imádkozunk, azt is megtapasztaltuk, vagy rendszertelenül talán akkor is, hogy esetleg, amikor meg nem túlzottan nagy hittel valamit kértünk, az meg megtörtént. Az a meggyőződésem, hogy az imádság minden róla elmondott igehirdetés, minden imádságról megírt könyv ellenére is alapvetően egy nagy titok marad. Azért titok, mert az imádság lényegében kapcsolat. És semmilyen kapcsolat szépsége, nehézsége, mélysége, egy kapcsolat íve, élete nem írható le objektív módon. Nem lehet betenni bizonyos paradigmák közé, koordináták közé, hogy ez így fog működni. Hát gondoljunk csak a kapcsolatainkra az életben. Hát még az Istennel való kapcsolat. Persze ott ő a szövetséges partner, ő hűséges, de hát mi azért hullámzunk, és ezért se értjük pontosan, hogy mi is az imádság. Mégis ennek ellenére ma, mivel ide jutottunk Márk evangéliumában, az imádságról kell beszélni, és bevezetőül hadd mondjam el azt az összefüggést, és ez a múlt hétnek a folytatása, hogy mikor, milyen összefüggésben beszél Jézus, mondja el Jézus ezeket a mondatokat. Ugye a Márk evangélium alapján múlt héten a gyümölcstelen vallásosságról beszéltünk, azt láttuk, hogy Jézus ítéletet hirdet a jeruzsálemi templomban folytatott vallásosság ellen, mert azt, amit Isten imádság házának rendelt minden nép számára, az ott foglalatoskodók rablók barlangjává tették. És arról beszéltünk, hogy ezt az ítéletet szimbolizálja a megátkozott fügefa története. Jézus megátkozza a fügefát, a fügefa másnapra elszárad, elhal. És azt a tanítást, amit Jézus az imádságról mond, azt Péternek ez a csodálkozó megállapítása vezeti be. Mester, nézd, a fügefa, amelyet megátkoztál, kiszáradt. Nagy meglepődéssel mondja ezt, mintha Jézus nem tudna erről, mintha Jézusnak is talán azt kellene mondani, hogy tényleg. De hát nem. Hiszen Jézus nagyon jól tudja, hogy mi a hit, és mi a hittel kimondott szó, az imádság ereje, és éppen azt akarja itt átadni a tanítványoknak. Ez a bibliai szerkesztés, hogy a történetek itt egymás után vannak Márk evangéliumában, arra utal, hogy ha a jeruzsálemi templom el is veszíti a küldetését, imádságháza minden népeknek, Jézus ítéletet mond felette, helyébe kell, hogy lépjen a tanítványok imádkozó közössége. Ha a jeruzsálemi templomban az istentisztelet már nem terem gyümölcsöt, Jézus itt arról tanítja a tanítványokat, hogy az ő imádkozó közösségük hogyan lesz gyümölcstermő közösség. És arról beszéltünk múlt héten, szembenéztünk azzal, hogy a terméketlen képmutató és üres vallásosság az bennünket ugyanúgy fenyeget. Ezzel szembenéztünk, ma pedig arról fogunk beszélni, hogy hogyan lehetünk imádkozó, hittel imádkozó, gyümölcsöző, gyümölcstermő közösségé. Úgyhogy arról szeretnék először beszélni, hogy mi az, amit nem jelentenek Jézusnak ezek a szavai, aztán arról, hogy mi az a hit, amiről Jézus beszél, végül hogyan születik, hogyan növekedik ez a hit, ez a kapcsolat. Mi az a hit, amiről nem beszél Jézus ebben a szakaszban? Jézus egyáltalán nem általánosságban beszél a hitről, hanem érezzük, egy olyan konkrét hitről beszél, amely Isten csodálatos erejét hívja segítségül. Olyan hitről, amelyet, amikor gyakorol az, akiben ez a hit él, az ráteszi az életét, ráteszi a szívét, érezzük a súlyát, a kockázatát ennek a dolognak. Nem egy általános megfogalmazás, hogy mit hiszünk Istenről, az Atyáról, a Fiúról, a Szentlélekről, a bűnbocsánatról, amit hiszünk és amit meg tudunk fogalmazni, hanem egészen konkrétan az alkalmazása annak a hitnek akkor, amikor egy hatalmas hegy, bármiféle akadály van előttünk. Még egyszer fogok arról beszélni mindjárt, hogy mi ez a hit, de nagyon fontos arról beszélni, hogy mi nem ez a hit, mert nagyon-nagyon sok tévtanítás meg téves gondolat van e körül. Amikor Jézus arról beszél, hogy ez a hit, ez hegyeket mozdító hit, ami már itt hagyja ezen meg, hogy egy közmondás az akkori világban, az akkori korban. De amikor Jézus arról beszél, hogy ez a hit, ez a hegyeket mozdító hit, akkor az ő szavainak a leegyszerűsített értelmezése az az, hogy amennyiben pedig nem hallgattatott meg az imádságod, az azért van, mert kevés, elégtelen, gyenge a hited. Ez az egyik legleegyszerűsítettebb és nagyon-nagyon veszélyes magyarázata ennek, hogy ha tehát a te hited nem mozdít meg hegyeket, akkor annak az oka a te hitetlenséged. Azért nem hallgattatott meg, azért nem történt meg, amit kértél. Sőt, néha az történik, hogyha más imádkozik, érted, és azért imádkozik, hogy gyógyulj meg, azért nem történt meg, mert nem volt elég a hited. Valamikor azt halljuk, hogy azt érik át emberek keresztény közösségekben, hogy azt mondják, hogy mert valami rendezetlenség, valami bűn van az életedben biztos, mert ha nem így lenne, akkor Isten meghallgatott volna. Bár nyilvánvaló, hogy Jézus több alkalommal a tanítványai szemére veti a hitetlenségüket. Nagyon túlzó, nagyon veszélyes leegyszerűsítés minden imádságot, meg nem hallgatott imádságot ezzel elintézni. Számosan vannak, lehetnek közöttünk is, akik imádságot kértek egy nagyon nehéz helyzetért, imádságot kértek gyógyulásért egy-egy gyülekezetben, egy konferencián, és amikor nem történt meg, akkor azt kapták az imádságot végzőktől, hogy mert nem volt elég hited. És számos ember életében nagyon súlyos lelki nyomorúságok fakadnak ebből, hogy nem elég, hogy nyomorúságban vagyok, nem elég, hogy teljesen őszintén Isten elé tárom a helyzetemet, még utána azt is megkapom, hogy én nekem nincs elég hitem, én vagyok elég, még inkább lenyom a nyomorúságba. Vagy valaki, aki önmagát gyötri hasonló módon, és magában keresi mindig a hibát, hogy imádkoztam, Isten elé álltam, őszintén kértem, nem történt semmi. Hát miért nincs elég hitem? Vannak, akik, mivel nem történt meg, amiért imádkoztak, a következőkre jutottak. Vagy nincs elég hitem, bármennyire is szeretném, de nincs. Vagy nem igaz, amit Jézus mond. Hogyha hittel kérjük, az megadatik. Az egyik esetben elhagyott Jézus, mert ugye nincs hitem. Hát miért nincs hitem? Elhagyott. A másik esetben pedig becsapott. Nem igaz, hogyha hittel kérünk, megtörténik. És ezért a végeredmény az, hogy elfordulnak Jézustól, akár csak a szívükben, miközben a külső vallásosság megmarad, de belülről valami már rég megszűnt, akár teljesen tudatosan és nyíltan vállalva ezt. Nem erről beszél Jézus ebben a szakaszban. És hogyha valaki emiatt mélységesen lezárt valamit Isten felé, akkor nézel vele szembe, és gyere úgy tovább, hogy nyílj meg, hogy tudjon újra beszélni veled erről. A másik torzulás az abban hasonló az előzőhöz, hogy a hitet az emberben meglévő, önmagában létező képességnek tekinti. Egyre gyakoribb ma az a hit fogalom, amelynek az a lényege, és általában a hit, amikor a hitről van szó a mai világban, akkor az emberek többsége ezt érti rajta, hogy az ember a hitben hisz. A hitben hisz. Ez azt jelenti, hogy ez megjelenik akár keresztény köntösben, akár ezoterikus körökben, de a hangsúly azon van, hogy ha elég erősen hiszel, ha elég sok, nagy, erős hitet tudsz valahogy magadban produkálni, akkor ezzel a hittel hatással vagy a környezetedre, hatással vagy a világra, keresztényként hatással vagy Istenre, mert a hit erejével befolyásolhatsz mindent. Arról lehet leleplezni ezt a hitet, hogy az a jellemzője, hogy teljesen mindegy számára, hogy miben vagy kiben hiszel. Csak higgy, higgy erősen, higgy magadban. Higgy valami másban. Higgy a hitben, légy pozitív, légy optimista. Nem vitatom, hogy a optimista hozzáállás az nekünk magyaroknak általában nem az erősségünk, és nem erény, ha valakinek az. Nem is erről van szó. A hit a hitben az az, hogy a pozitív gondolkodás, hiszel abban, hogy ha pozitívan gondolkodsz, minden pozitív lesz. Bizonyos keresztény körökben a pozitív megvallás, a hittel megvallod a dolgokat, pozitívan akarsz, úgy fognak történni. Tehát minden azon múlik, hogy mennyi hitet tudsz magadban kovácsolni, létrehozni, hogy ezt a pozitív hitet átéld, és ezáltal megváltoztatod a helyzetet magad körül. Ez a hit a hitben, és Jézus nem erről beszél. Nem arról beszél, hogyha elég nagyra tudod felfújni a hitedet, akkor még a hegy is be fog ugrani, közmondásszerűen, a tengerbe. Ha ránézünk Jézus életére, Jézus életében annyira világos, hogy számára a hit nem egy mechanikus eszköz, nem egy eltanulható módszertan, nem egy pszichés túlfűtöttség, egészen más. És ezt mondja a tanítványoknak, higgyetek Istenben, nem magatokban, nem a hitben, nem valamilyen módszerben. Higgyetek Istenben. Mi ez a hit, amiről Jézus beszél? Amikor a Biblia hitről beszél, amikor Jézus hitről és imádságról szól, akkor mindig az Atyával való kapcsolat áll előttünk. Jézus hite nem más, mint az Atyával való közösségéből, szeretet kapcsolatából fakadó hit és bizalom. Az a mély bizonyosság, hogy az Atya meghallgat engem. Az a mély bizonyosság, hogy az Atya szeret engem, én szeretem őt. Az a mély bizonyosság, hogy én azt teszem, amit az Atya akar, hogy én tegyek. Én azt mondom, amit az Atya ad az én számba, hogy mondjam. Értitek, bibliai értelemben, ezt azért mondom így, hogy talán könnyebb legyen megjegyezni, bibliai értelemben a hit az mindig híd Isten és ember között. Biblikus értelemben a hit az mindig kapcsolat. Az Istennel való kapcsolat pedig mindig alapvetően szeretett kapcsolat. Ebben a szeretett kapcsolatban lehet elkezdeni megérteni, hogy mit is tanít Jézus a hittel mondott imádságról, hogy mit ért az alatt, hogyha hiszel, ha nem kételkedsz, akkor meg lesz, amit kérsz vagy mondasz. Ebben a kapcsolatban lehet megérteni, hogy az imádság azt jelenti, hogy biztosítjuk a jelenlétünket annak az Istennek, aki mindig jelen van a számunkra. Hogy tudatosan odafordulunk ahhoz az Istenhez, aki Jézusban egyszer és mindenkorra hozzánk fordult. Ha egy példával szeretnék élni, akkor mindannyian értjük ezt. Óriási különbség van egy megélt kapcsolat, például mondjuk egy megélt házastársi kapcsolat, valamint a házasságról szóló szakkönyvek tanulmányozása között. Ha valaki a házasságról könyveket olvas, attól lehet egyfajta hite, hogy milyen a házasság. De egészen más ebbe a kapcsolatba benne élni. És valahogy így van ez arról, amiről beszélünk, avval kapcsolatban, amiről beszélünk, hogy a hit az a szeretet kapcsolat. Hinni a szeretet Istenében azt jelenti, hogy mély kapcsolatban, szeretet kapcsolatban élünk vele. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy a hit Istenben, szeretet kapcsolat Istennel. De visszafelé is igaz. A szeretet kapcsolat Istennel hit által kell, hogy létezzen. Miért? Azért, mert ebben a kapcsolatban nem látjuk Istent. Ebben a kapcsolatban azért hitből él a szeretet kapcsolat, mert nem tapasztaljuk Istent mindig. Nem tapasztaljuk Istent mindig magunkban, ez a Szentlélek belső bizonyságtétel, amikor kiárasztja a szívünkbe az Atya szeretetét, amikor átéljük egészen mélyen belül Isten szeretetét, de ezt nem mindig tapasztaljuk. És nem tapasztaljuk Istent mindig és állandóan a körülményeinkben sem. Ez Isten gondviselése, de a gondviselés nem azt jelenti, hogy mindig úgy történnek a dolgok, ahogy nekünk jók. Ha jó történik velünk, szeret Isten, ha rossz történik velünk, nem szeret Isten. Ez nem egy jó gondolkodás. hiszük, hogy mindig szeret Isten, de a körülményeink alakulásában nem mindig tapasztaljuk, hogy szeretett Isten, hogy Isten szeret, mert nem mindig történnek úgy a dolgok, ahogy mi jónak tartjuk. Ezért hit, hogy Isten mégis szeret. Akkor is, ha a dolgok úgy történnek, ahogy mi azt nem tartjuk éppen jónak. Ezért marad a hit. A hit, hogy Isten ismer, Isten szeret, és értitek, ebből fakad az imádság. Amikor Isten atyai szeretete egészen mélyen lakozik a szívünkben, amikor egészen valóságosan tudjuk, hogy ő bennünk van, mi pedig ő benne van, amikor teljes biztonságban tudjuk a világot és önmagunkat, ő benne, az ő szeretetében, akkor tudunk hittel kérni. Akkor igaz, higgyétek, hogy mindazt, amiért imádkoztok, és amit kértek, megkapjátok, és meg is adatik nektek. Kezditek érteni Jézus szavainak a titkát? Hogy ez a mondat, hogy bármit kértek, meghallgat, ez nem egy üres biankó csekk, amit be tudunk váltani bármikor, ha elég nagyra fel tudjuk fújni a hitünket. Hanem ez az, hogy Isten önmagát adja nekünk ebben a szeretett kapcsolatban. Az ő akaratát árasztja ki a szívünkbe, az ő jelenlétét árasztja ki ránk, az ő szavait adja a szívünkbe, hogy az ő munkájának részesei legyünk. Ebben érthető egyedül, amiről Jézus beszél. És hogyha ennyire egyek vagyunk Istennel, ha ennyire valóságosan megérjük ezt a szeretetet, akkor igaz, amit mond. Akkor igaz, amit mond. Bármit kértek, ha azt mondod a hegynek, menjen arrébb megy. Mert az Isten szeretetével, jelenlétében, akaratával kérjük, amit kérünk. Mondunk, amit mondunk. Jézus két akadályát nevezi meg ennek az imádságnak, és mindkét akadályt szintén csak a szeretet kapcsolat fényében érthetjük meg. Az egyik a kétely, a hitetlenség, a másik a harag, vagy sértődöttség, vagy neheztelés. Mit tett tehát Jézus azon a kitételen, hogy ha nem kételkedik a szívében, akkor meg lesz, amit mond? A fentiekből megérthetjük azt, és ha egy dolgot megjegyzünk ma, akkor ez a legfontosabb, hogy amikor kétely van a szívünkben, akkor nem annyira a hitünk mennyiségével van a baj, mint a szeretet kapcsolatunk minőségével. Amikor alapvetően a kétely van a szívünkben, akkor nem a hitünk mennyiségével van a probléma, hanem a szeretet kapcsolatunk minőségével, az Istennel való közösségünk minőségével. Mert gondolj bele, hogy a kétely mögött mindig félelem van. A kételjeink mögött, a hitetlenségeink mögött, amikor Isten elé jövünk, és valamiért imádkozunk, valamit elé tárunk, és közben tele vagyunk, kételjel az lényegében nem más, mint félelem, mint rettegés. És gondolj arra, hogy ha el tudnánk hinni, ebben a pillanatban, most, hogy ezt az egész világot Isten szeretete tölti be. Hogy bármilyen veszteségeink vannak is a jelenben, van a jövőben. Ezt az egész világot Isten szeretete öleli át és tartja egybe. Ebben az egész világban nincs más győztes és végső szó, mint Istennek a szeretete, amely végső győzelmet nyert. És csak idő kérdése, hogy világossá legyen. Ha egy pillanatban el tudnánk hinni, hogy mindent Isten szeretete ölel át, tölt be, micsoda szabadság, micsoda bizalom, micsoda bátorság gyúlna fel a szívünkben. Ha átjár bennünket egy pillanat erejéig Istennek az egész világot meghatározó szeretete, akkor abban a pillanatban igaz, amit János apostol mondott, a teljes szeretet kiűzi a félelmet. A teljes szeretet kiűzi a kételyt. A teljes szeretet kiűzi a hitetlenséget. Mert tudjuk, hogy ettől semmi el nem választhat. Persze az életünk az, hogy egy pillanatig megkóstoljuk, aztán utána újra küszködünk. De újra és újra. Ez az evangélium. Isten szeretete egyben tartja az életünket, mindent. Miért félünk? A másik akadály, amit Jézus az imádsághoz kapcsol, így mondja, amikor megálltok imádkozni, bocsássatok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van, hogy mennyei atyátok is megbocsássa vétkeiteket. Világos, ha az egész Istennel való kapcsolat, szeretet kapcsolat, hogyan tudnánk hittel kérni, amikor sértődés, neheztelés, harag van a szívünkben más iránt. Biztos, gondoljatok bele, egészen biztos, hogy torzul a kérésünk, torzul a vágyunk, ha nem bocsátunk meg, mert a sértődött szív. És direkt használom ezt a sértődöttet, mert azt mondanám, hogy haragos, azt mondanátok, nem vagyok haragos. De sértettek vagyunk. Hol, kire, miben vagyunk sértettek? A sértődött szív, a megbántott szív nem szabad Isten előtt. Valamikor a harag, a meg nem bocsájtás, a konfliktus olyan erősen jelen van az életünkben, hogy nagyon jól tudjuk, hogy nem tudunk szabadon kérni Istentől. Nagyon jól tudjuk, hogy ezzel küszködünk, és nem tudunk szabadon Isten elé jönni jó szívvel és jó lelkülettel. Ez a könnyebb helyzet, mert legalább tudjuk, hogy mi a baj. De van, amikor a sértettség, a neheztelés szinte már lényünké válik, amikor a lelkünkre leragadott rétegei választanak el Istentől. Itt is van egy kicsi, ott is van egy kicsi, és az egész életünk egyre inkább egy sértődött életé, az egész lelkületünk egy sértődésé válik. És ez a sok kis sértődés másképpen hat, mint az egy nagy gyűlölet, az egy nagy harag. Mert ez láthatatlanul tompítja el, teszi homályossá, fakóvá ezt a szeretet kapcsolatot. Kihűl az Istennel való közösségünk lángja. És ezért nem tudunk kérni, nem is kérünk tőle, vagy nem jól kérünk. Éppen ezért csak az a közösség lesz imádságában gyümölcstermő, amelynek tagjai folyamatosan és állhatatosan gyakorolják az egymás közti megbocsájtást. És ennek egy inkább szimbolikus eseménye, amikor az úrvacsora előtt, az imádságban, a feloldozás után kezet fogunk egymással. Azért mondom, hogy inkább szimbolikus, mert nem biztos, hogy azzal fogunk kezet, akivel meg kell békülnünk. De én azt szeretném kérni a gyülekezetnek a tagjaitól. Jézus azt kéri, hogy ha ma bárki felé sértettség, neheztelés, sértődés van benned, és az itt van, ne menj úgy el, hogy nem kérsz bocsánatot, hogy nem bocsátasz meg, hogy nem nézel a szemébe, ha nem öleled át, hogy nem fogsz vele kezet. Mert imádkozó gyümölcstermő közösség csak ott születik, ahol megbékélés születik. Még egyszer a legtermészetesebb dolog, hogy megbántjuk egymást. Emberek vagyunk, megváltottként és bűnösök. Nem az a Krisztus, hogy nem bántjuk meg soha egymást, hanem az, hogy gyakoroljuk magunkat folyamatosan a megbocsájtásban és a bocsánatkérésben egymástól. Hogyan születik, hogyan növekedik ez a hit? Hogyan születik ez a szeretet kapcsolat? János azt mondja, a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Jó, honnan jön? Utána azt mondja János, Isten szeretete arra vezet, hogy szeressük egymást, szeressük a testvéreinket. Jó, honnan jön? Hol és hogyan ölelhető magunkhoz ez a szeretet? János azt mondja, egészen határozottan rámutat arra, hogy ez a szeretet nem velünk kezdődik. Ez a szeretet nem belőled indul ki. Ez a szeretet soha, soha, soha nem lesz a mi lehetőségünk. A saját erőforrásainkból nem. Azt mondja, a szeretet nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, ahogy ő szeretett minket. És elküldte fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Nem az a legnagyobb csoda, hogy Péter odaáll Jézus elé, hogy Mester, a fügefa, amelyet megátkoztál, elszáradt. Hanem az, hogy aki ott áll Péter előtt, az Isten fia, aki néhány nap múlva feláldozza az életét engesztelő áldozatul mindannyiunkért. Ez a csoda. Nem ott fakad az Isten szeretete, hogy hatalmas erők által hatalmas csodák történnek, hanem ott, ahol felismerik, hogy aki által történik, az az Isten fia, akit engesztelő áldozatul odadott ebbe a világba. Nézzétek meg ezt a helyzetet, ott van a jeruzsálemi templom, ugye pont azt előző napon Jézus ítéletet hirdett a templom felett. A templomban zajlik az áldozat, ég a tűz, feláldoznák az állatokat. Jézus ítéletet hirdet, vége, és ott áll ő Jézus, és ő lesz az engesztelő áldozat, fogalmazunk így, akinek az élete elég Istennek az oltárán. Ez az isteni szeretet. Amíg ezt a titkot nem értjük, amíg ezt a titkot nem tartjuk igaznak, amíg erre nem bízunk rá magunkat egészen, addig nem tudunk, hadd használjam ezt a szót, megpihenni az Isten szeretetébe, megnyugodni az Isten szeretetében, eljutni abba a helyzetben, amiről szó volt, hogy Isten szeretete mindent átölel a világban, kérhetünk hittel. Elfogadni ezt az áldozatot egyrészt azt jelenti, két oldala van, ha be akarsz lépni az Isten szeretetébe, először vagy újra, újra és újra, újra és újra, mindannyiunknak be kell ebbe lépni. Először egyrészt azt jelenti elfogadni ezt az áldozatot, hogy az értelmeddel és a szíveddel igaznak tartod, hogy Isten azért adta oda a fiát, Jézust, Jézus pedig azért mondott igent erre az isteni küldetésre és odaadásra, mert nem volt más, egyszerűbb, vértelenebb, konszolidáltabb, olcsóbb megoldás arra, hogy a szent és tökéletes Isten úgy bocsásson meg nekünk, és adjon nekünk életet, úgy békéljen meg velünk, hogy az igazsága nem sérül. A mai ember felháborodik, hogy mi az, hogy Isten az ő fiát áldozta, értem, ki kérte ezt tőle? Hányszor olvasom ezt? Ki kérte, hogy odaadja a fiát, én értem? A mai ember felháborodik, lázadozik, hogy mi a keresztnek, Jézus halálának ez a brutális, véres története. Mert nem szokott ugye a mai ember a vérhez. Nem. A mai ember szinnyáskodik, hogy ő neki ez azért mégsem kell. És tudjátok, mi történik közben? Elmegy, értünk, Isten értünk való lángoló szeretete mellett, mert sehol máshol nem öleled magadhoz, nem érted meg, nem lesz a tiéd Istennek ez a szeretete, amelyről szó volt, mint abban, hogy odaadta az ő engesztelő fiát áldozatul, érted és értem. Sehol máshol. Először tehát igent kell mondanunk arra, amit Isten Krisztusban értünk tett. Másodszor ennek az alapján igent kell mondani magunkra. Igent kell mondani saját magadra. Mert igen, Isten ezt megtette, de ennek az érvényességét el kell fogadnunk magunkra nézve. Ha igaznak tartjuk az evangéliumot, ezt az örömhírt, akkor ennek az igazságoknak be kell hatolnia a lelkünkbe, be kell hatolnia az értelmünkbe, be kell hatolnia az életünk minden részébe. A családi kapcsolatainkba, a munkánkba, a múltunkba, a jövőnkre, ahogy tekintünk, át és át és át kell, hogy járjon minket folyamatosan. Ezért kell ugyanezt az evangéliumot hallani, ha életünkbe először, mert még soha nem voltunk Istenéjé, akkor életünkbe először, ha tízezredszer, akkor tízezredszer. Mert csak ez hozza újra és újra az isteni szeretetet. Ezért mondta azt Jézus, hogy az úrvacsorában újra és újra emlékezzünk rá. Miért csináljuk minden hónapban? Mert ugyanarra van szükségünk, nem többre, mint Jézus áldozata, nem kevesebbre, ugyanarra, újra és újra és újra. És csak akkor fogod magadhoz ölelni Isten szeretetét, hogyha engeded, hogy a Szentlélek kimunkálja benned ennek következményeit, önmagad elfogadását. Mert Isten Krisztusban elfogadott. Ez nem pozitív gondolkodás. Nem azért fogadod el magadat, mert százszor elmondod, hogy te vagy a legszebb, a legokosabb és a legértékesebb a világban. Ez a pozitív gondolkodás. Hanem azért fogadod el magadat, mert Isten Krisztusban igent mondott rád. Ez az imádság. Ennek a befogadása az életünkben. Önmagadnak való megbocsájtása. Hiszed, hogy Jézus Krisztus megbocsájtott? Nem azzal leszel túl a múlton, hogy százszor és százszor felmented magadat. hanem azzal, hogy Isten Krisztusban való váltságát elfogadod, és azt mondod, Uram, ha te megbocsátottál nekem, elfogadom, és én is megbocsátok magamnak. Aggodalmaid, félelmeid Isten kezébe helyezheted, mert tudod, hogy ő lett az életed ura. És itt már rég arról beszélünk, hogy mit jelent megmaradni és növekedni ebben a kapcsolatban? Mit jelent újra és újra megpihenni Isten szeretetében? Az, hogy újra és újra visszatérünk, ő mindennel hatalmasabb valóság, és ez a világ, amelyben élünk, ez az ő szeretete hatalmában van. És amikor legközelebb kételyt találunk a szívünkben, amikor szűkölve, rettegve imádkozunk, amikor legközelebb telve vagyunk sértődöttséggel, haraggal, akkor megkérdezhetjük magunktól, ó, már megint hol vesztettem el Isten szeretetének a hatalmát? Hová lett szívemből szerelmének biztonsága? Mire cseréltem már megint le szeretete szabadságát? És már nem kell azon gyötrődni, hogy miért nem hallgat meg, miért nincs elég nagy hitem, miért nem vagyok elég jó. Az imádság titkát még mindig nem tudom megmagyarázni, de a szeretet titkát Jézus kiárasztotta ránk ma, és ez bőven elég lehet nekünk. Amen.
Hálát adunk neked, Atyánk, azért, mert közel engedtél magadhoz, és miközben tényleg nem az a fontos, amit érzünk, vagy amit mi gondolunk rólad csupán, a közben megújítod az életünket, és tényleg megmutatod nekünk, hogy mit gondolsz rólunk, hogy hogy tekintesz ránk. És köszönjük, hogy megújítottál ma is Jézus Krisztus szeretetében. Köszönjük azt, hogy nem az számít, hogy mi mennyire hiszünk, vagy mennyire erős a hitünk, vagy gyenge, vagy mennyire látjuk, hogy te meghallgatod az imánkat éppen egy adott helyzetben, hanem az számít, amit te tettél értünk Jézus Krisztusban. Kérünk, Urunk, hogy adj nekünk több hitet. Adj nekünk reménységet. Add, hogy az életünk imádkozó élet legyen. És add, Urunk, mindig ezt a visszatérést hozzád. Tudjunk mindig visszatérni. Tudjuk belátni, ha eltértünk tőled. Tudjuk meglátni azt, amikor megbántottunk mást, amikor vétettünk ellened. Ezért könyörgünk, hogy tudjunk mindig megtérni és megtalálni azt az utat, amire hívsz. Hogy tudjuk meghallani a te szelíd hangodat, amikor figyelmeztetsz bennünket, és óvsz bennünket dolgoktól. Kérünk, hogy te tarts meg a te utadon. És valóban, ami titok, azt hagyd tudjuk elfogadni titoknak, de a te szeretetedet mindig valóságnak éljük meg, Urunk. A te szereteteddel vedd körbe az életünket, és őrizd meg bennünket az új életben. Imádkozunk, Urunk, mindazokért, akik közöttünk küzdenek. Küzdelmeik vannak önmagukkal, küzdelmeik vannak, mert olyan kérdéseket hordoznak, amire nem kapnak választ. Imádkozunk azokért, akik még kétkednek, és még nem találták meg a hozzánk vezető utat. Imádkozunk azokért, akik a hitükben megfáradtak, és elcsüggedtek. Imádkozunk a betegeinkért, és kiáltunk hozzád, Atyánk, hogy Jézus Krisztus nevében adj gyógyulást. Könyörgünk a testi és a lelki nyomorúságokat hordozókért. Imádkozunk azokért, akiknek a gyász fájdalma ott van a szívében, és nem tudják ezt elengedni, akár már régebb óta sem. Imádkozunk azokért a családokért, ahol nincs meg igazán a szeretet, az egyetértés. Könyörgünk a válságban, a krízisben lévő családokért. És imádkozunk azért a közegért, ahol élünk. A munkahelyi közösségeinkért, a barátainkért, az ismerőseinkért, a rokonságunkért. Imádkozunk ezért a városért, ahol élünk. Könyörgünk Gazdagrétért. Mutasd meg a te dicsőségedet, minél több embernek. Ismerjenek fel téged, Urunk, találjanak meg téged. Imádkozunk a nemzetünkért, és azért az egész világért, ami sóvárogva várja a fiaidnak a megjelenését. Könyörülj rajtunk, Urunk, és vezess bennünket, és maradjon velünk a te szereteted. Jézus Krisztus nevében könyörgünk. Ámen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.